Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a 42. Zsoltárban, valamint a bibliaolvasó kalauz szerinti 43. Zsoltárban, eképpen. Mint szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam azelőtt, és újongó örömmel, és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggetszel lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggett bennem az én lelkem, azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, Micár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felelkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok én ő néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Ítélj meg engem, ó Uram, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citarával, Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Vágyakoztunk eljönni templomodba, örökké való. Csüggett, néha háborgó lelkünk, igazán csak a te közeledben nyugszik meg. Köszönjük, hogy csüggedésünkből te tudsz felemelni minket, hogy egy másik nézőpont szerint lássuk a világot, a te látásoddal. Arra is van hatalmad, hogy csüggedésünk okát megváltoztasd, de ahhoz is, hogyha ezt nem akarod megtenni, a te látásoddal szemlélve dolgainkat erőt kapjunk, és felfedezzük, hogy sokkal hatalmasabb vagy, mint ami miatt csüggettek voltunk, és közel vagy hozzánk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Szeretnénk isteni beszéded üzenetének mélyére látni, és megtapasztalni értünk munkálkodó kezedet mindabban, amire szerinted szükségünk van. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Különösen pedig a 43. Zsoltár 5. versében eképpen. Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Kedves testvéreim, a 150 bibliai zsoltár közül a 42. énekeskönyvünkben a legismertebbek közé tartozik. Kihasználva városunk nevével különleges szójáték adta lehetőséget, teológus hallgatóim tréfásan még azt is szokták mondani ezzel összefüggésben, hogy a 42. Zsoltár a leginkább sárospataki Zsoltár, hiszen Szenci Molnár Albert szép fordításában az énekelt változatát így ismerjük, mint a szép híves patakra. A 42. és a bibliaolvasó kalauz szerinti mára rendelt 43. Zsoltár tartalmát tekintve szorosan összetartozik. Annyira, hogy a legtöbb szentírás magyarázat ezt a két Zsoltárt egyszerre szokta magyarázni. Ezért is olvastam fel az istentisztelet elején a tegnapi napra rendelt 42. Zsoltát és a mai igénket, a 43-at. Úgy tekintenek erre a Zsoltárra, mint amely a 42. Zsoltárnak egy tovább gondolása. A 42. Zsoltárban megfogalmazott gondolatokat a Zsoltáros a 43-ban tovább fűzi. Ugyanarról a gondolatsorról van szó. Az Isten közelségét vágyó embernek a szép imádsága ez. Ugyanakkor azonban, ha figyelmesen olvassuk ezt a két Zsoltárt, akkor látjuk, hogy egy csüggett embernek az imádsága is egyben. Vizsgáljuk meg először, hogy mi ennek a csüggedésnek a tartalma. Azért érdemes figyelnünk erre, mert mai világunkban nem ismeretlen ez az érzés, a csüggedtség. Mi a tartalma? A csüggedésnek sokféle oka lehet. Lehet például a fáradtság. A fáradt ember hamar feladja. Amikor egy alkalommal Ézsau fáradtan tért haza, az ikertestvére Jákob ezt kihasználva egy tál lencséért megvette tőle az elsőszülöttségét. Ézsau azt mondta Jákobnak, íme én halni járok, mire való nekem az elsőszülöttség? és egy tálláncséért odaadta. A fáradtság következtében ugyancsak rosszul ítélte meg a helyzetét. Volt a környezetemben egy ember, aki a világháborúban néhány társával együtt Oroszországból jó részt gyalogtért haza. Elmondta, ha valaki megállt aludni és pihenni egy kicsit, megfagyott. Egyetlen pillanatra sem lehetett megállni addig, amíg egy-egy időre jó emberek be nem fogadták őket, hogy kipihenjék magukat egy kicsit. Akik mégis megálltak, rosszul ítélték meg a helyzetüket, és fagyhalál lett az osztály részük. A fáradtság könnyen arra készteti az embert, hogy a pillanatnak éljen. Úgy, mint Ézsau. Éhes volt, enni akart. A pillanatban élt. De nem foglalkozott azzal, hogy az elsőszülöttnek járó áldás abban az időben különlegesen is nagy érték volt, fontosnak számított. Leszűkültek az igényei erre az egyetlen szükségre, hogy enni kell. Vagy a hómezőkön gyalogló katonák. A pihenés lett számukra a legfontosabb. Nem vitatható, hogy ezek természetes igények abban a helyzetben. Az éhezőnek az, hogy egyen, a fáradtnak az, hogy viszontagságos, hosszú gyaloglás után végre megpihenhessen. De íme a csüggedtség okozta hiányérzet, hamis megítélése végzetes lehet. De nem csak ilyen helyzetekben mondjuk ki azt, hogy nem bírom tovább. Nem bírom tovább étlen szomjan. Nem bírom tovább már ezt a fáradtságot. A csüggedést a kapcsolataink zavara is okozhatja. Nem csak a fáradtság. Egy új helyzet. A családban, munkahelyünkön, megromlott emberi kapcsolatok. Akkor nem látjuk az esélyét annak, hogy újat kezdhetünk. Talán meg sem próbáltuk igazán. Aztán oka lehet a csüggedésnek a személyes dolgaink zavara is. Olyan zavar, amin nem tudunk javítani akkor sem, hogyha szeretnénk. Lehet ilyen az, hogyha az egészségünk felmondja a szolgálatot. Az ember ilyenkor egy darabig remél, és küzd, szinte a végletekig. De eljön egy pillanat, amikor úgy érzi, bármit tesz, bármit gondol, bármilyen orvosi utasítást követ is, mindenütt és mindenhol falakba ütközik. A személyes dolgaink zavarához tartozik az is, hogyha valaki a környezetünkben meghal. Ez szintén olyan, amin nem tudunk változtatni. Ilyenkor eluralkodik rajtunk a csüggedés. Számos esetben a haláleset magával hozza azt, hogy az itt maradókra egyedül lét vár. Ennek a feldolgozása mindig rendkívül nehéz. Van eset, amikor nem is sikerül. Ezek lehetnek tehát a csüggedés okai. Ha csüggettek vagyunk, fogalmazzuk meg azt, hogy a csüggedésünk mire vezethető vissza. És gondoljuk végig, hogy tényleg a pillanat hatására kell-e döntenünk, vagy szabad várni, szabad még mindig, igen, még abban a helyzetben is szabad kitartani. Másodszor a csüggedés ismertető jeleivel foglalkozzunk. Milyen jelei vannak a csüggedésnek? Például a visszatekintés. Az, hogy hogy volt régen. A csüggett ember összehasonlítja korábbi állapotát a jelenlegi helyzetével. Múltjának pozitívumai és a jelenlegi állapotának a minimuma között óriási űrtátong, ami fájdalmat hív elő a lelkéből. Ez ezt a fájó visszaemlékezést a zsoltáros az emlékezéssel fejezi ki. Ezt olvastam. Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam azelőtt, és ujjongó örömmel, és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Aki ezt az imádságot elmondta, némely szentírás magyarázók szerint számüzetésben élhetett, távol Jeruzsálemtől, ahol azelőtt bizonyára magas tisztséget tölthetett be, mert sokakat vezetett az Isten temploma felé, így olvastuk. Most azonban messzire van Jeruzsálemtől. Pedig az idegen környezet is tud időnként sok szépséget kínálni. A Hermon vidéke, 2800 méter magas hegyek, míg a Sion hegy, ahol ő otthon érezte magát, legfeljebb 700 méter. De neki a Siont semmi más ezen a világon nem pótolhatja. Ne legyen választható lehetőség nekünk a világ kínálta szépség és értékrendszer az Isten útmutatásaival szemben. Lehet pedig az impozánsabb, kecsegtetőbb, hívogatóbb, de ne legyen választható lehetőség a világ kínálta szépség és értékrendszer az élő Isten közelségével szemben. Sokan könnyen feladják. A kérdés azonban leegyszerűsíthető így. A Hermon vagy a Sion? Korábbi biztonságából és méltóságából ez az imádkozó ember valami miatt kiesett. Azt olvastuk tehát, hogy egykor sokakat vezetett, bizonyára mint vezető ember, mint fő ember az Isten háza felé. Most azonban nem. Ki ne élt volna át már ehhez hasonlót, amikor a korábbi biztonságából kibillen az ember. Csalódás vagy megromlott egészség okán, vagy éppen azért, mert mások mozdítottak ki bennünket. Nos, a zsoltáros erre emlékezett. Emlékezés. Az emlékezés visszaidézés, megjelenítés. Ez Isten drága ajándéka az ember számára. Az emlékezésben jelen idejűvé válnak számunkra Isten nagyságos dolgai. Boldog ember az, akinek nem elmulasztott lehetőségekre kell visszaemlékezni. Egy nemrég meghalt ismert műsorvezető írta élete legutolsó időszakában a könyörtelenül múló időről, amikor már halála közelségét érezte a következőket. A lejtő felé közeledem. Még csak most kezdődik a nap, de már este 6 óra van. Hétfő, és már péntek van. És már véget is ért a hónap. Lassan vége az évnek. És már 30, 40, 50 vagy 60 év telt el az életünkből. És rájövünk, hogy már túl késő. Ezért próbáljuk meg, hogy a legtöbbet hozzuk ki a hátralévő időnkből. Próbáljuk meg kizárni az utánát, mert egyszer megváltoznak a prioritások. És akkor gyakran túl késő. Szóval ne tartogassunk semmit későbbre. Ma van az a nap, itt az idő. Már nem vagyunk abban a korban, hogy megengedhetjük magunknak, hogy holnapra halasszuk, amit azonnal meg kell tennünk. Zárja sorait ez a haldokló ember. Amikor Jób mindenét és mindenkiét elveszítette, akkor a felesége azt tanácsolta neki, átkozz meg az Istent, és hallj meg! Az Ószövetség héber szövege nem ilyen durván fogalmaz, nem Isten megátkozásáról beszél, hanem ennél sokkal árnyaltabban. de az árnyaltság is pimasz, Isten elleni lázadásra való buzdítást rejt. Azaz szalonképes kifejezésbe önti a nyelv a gonosz, Isten elleni lázadást. Az eredeti szöveg Isten megátkozása helyett csak annyit mond, mondj áldást Istenre, és hallj meg! Ezt abban az értelemben gondolja, mondj áldást, ahogy áldást szoktunk mondani akkor, hogyha valakitől elbúcsúzunk. Végy búcsút Istentől, így is mondhatnánk. Mondj egy Isten hozzádot, és egy viszontlátásra Uramot. Mondd ezt neki, aztán hallj meg! Calvin ezzel összefüggésben azt mondja, jó felesége, mintha ezt mondaná, dicsérheted az Istent, ameddig csak akarod, de nem nyersz vele semmit, csak elvesztegetett idő az. Igen, a csüggedés íme lázadást is kiválthat az emberből. Tisztázzuk magunkban, szeretett testvéreim, hogyha eddigi életünkre visszatekintünk, akkor mi jön elő a gondolatainkban? Milyen érzések támadnak bennünk? A világirodalomban Shakespeare a harmadik Richardban a szellem szájába adja, amit Richard királynak mond, essél kétségbe, és hallj meg! Micsoda tanács ez! Ezek mind-mind sötét gondolatok és emberi válaszok a csüggedésre. Mi emberek általában önmagunktól erre vagyunk képesek csupán. De mit mond erre Isten? Eddig tehát a csüggedés tartalmáról beszéltem az elején, majd most másodszor a csüggedés jeleiről. Végezetül harmadszor pedig szóljunk arról, hogy Isten hogyan szabadít meg a csüggedéstől bennünket. Úgyhogy küld egy gondolatot, kedves testvéreim. A zsoltárossal is ezt tette. A zsoltáros mindenek előtt mérlegelt. Föltett egy kérdést. Miért csüggedsz el, lelkem? Azaz szó szerint, miért olvadsz el, lelkem? Ezt jelenti ez a szöveg. A csüggedést a zsoltáros anyanyelve ezzel a különös képpel fejezi ki. Az embernek azt az érzését jelenti ez, hogy megolvad a lelkem, amikor úgy érezzük, hogy az erőnk és a reménységünk szétfolyik, mint a víz, vagy a megolvasztott fém. Nem tudjuk összeszedni magunkat, mint az edényből kiömlött víz, szerte folyik, és nem lehet visszahozni többé. Miért csüggedsz el, lelkem? Ez a lélek az élet erővel teljes ént jelenti ebben a Zsoltár versben. Ez az élet erővel teljes én áll szemben Istennel akkor, hogyha szükséget lát. Ezt a szükséghelyzetet akarta kihasználni a sátán akkor, amikor Jézus 40 napra elvitetett a pusztába és megéhezett. Ez volt a gyenge pont. Változtasd ezeket a köveket kenyerekké. És mindenkinek van, mindig van valami gyenge pontja. Ezt tesz fel, ez az életerővel teljes én tesz fel olyan kérdéseket, amilyeneket a zsoltárosnak is feltettek az ellenségei. Hol van a te Istened? Ha ide jutottál, ha ennyire vitte a hited, ha ennyi a sorsod, akkor hol van a te Istened? Mit csinál most Isten? Az van ennek a tartalmában. Ez a mi emberi lelkünk súgja a gondolataink sötét óráin a fülünkbe, amit a szellem harmadik Richardnak tanácsolt. Ess kétségbe, és hallj meg! Calvin azonban, hadd idézzem őt ismét, ennek a zsoltárversnek a magyarázatában azt mondja, bizonyosan az a legjobb módszer a sátántól elmenekülni, ha ellenségünket nem önmagunkon kívül keressük, hanem bennünk. A saját érzéseink rezdüléseivel szemben belül felvesszük a harcot ellene. Csak hogy mi emberek ezt nem szívesen ismerjük el, hogy a baj nem kívül van, hanem belül. Ezért aztán Calvin így folytatja ezt a gondolatot. Valahányszor tehát ez a gyávaság lopakodik belénk, mármint az, hogy nem ismerjük el, hogy a baj bennünk van, érdemes megszívlelnünk, hogy a hívek szokásos harca abban van, hogy saját érzelmi rezdüléseit megfékezzék, és különösképpen Isten iránti bizalmatlanságukat legyőzzék. Ezt tette a zsoltáros, amikor ezt kérdezte, miért csüggetsz el, lelkem? A kérdés után a biztatás hangja is megszólal. Bízál Istenben, mert még hálát adok az én szabadító Istenemnek. Bízzál Istenben. A zsoltáros nyelvén ez azt jelenti, várj Istenre. Van idő, amikor várakozni kell. Van idő, amikor Isten azt hozza el, ti veszteg legyetek, az Úr hadakozik értetek. Isten néha úgy látjuk, hogy késik. A mi időszámításunk és a mi óránk szerint nem mindig akkor lép, amikor mi szeretnénk. Nem mindig akkor és nem úgy avatkozik be, ahogy mi azt elképzeljük. Isten néha úgy látjuk, késik, de el ne felejtsük, el nem késik, szeretett testvéreim. Munkában van értünk most is, ebben a pillanatban is. Azokban a helyzetekben, amelyeket a hátunk mögött hagytunk, és eljöttünk ide a templomba. A zsoltáros, szabadító Istenről beszél. Még pontosabban ez annyit jelent, ha szó szerint mondanánk, az én arcom szabadításainak Istene. Az arc a Bibliában nem csupán egy testrészt jelent, hanem valakinek a személyes jelenlétét és közelségét is, ezzel fejezi ki a nyelv. Kifejezi az a megfogalmazás azt, hogy Isten szabadítása előttem zajlott. Koronatanúja vagyok annak, hogy ő munkálkodott az életemben. És ha munkálkodott, akkor miért csüggetsz el bennem, lelkem? Nem másodkézből tudok róla, hanem Isten keze munkájának munkaterülete az életem. Van olyan olvasata ennek az igeversnek, hogy az arc itt nem a zsoltárosra vonatkozik, hanem Istenre. Azaz akkor így kellene értenünk, bízál Istenben, azaz várjad őt, mert még hálát adok neki az ő orszája szabadításáért. Ha ezt az olvasatot követjük, ebből is nagyon mély evangéliumi üzenet bomlik ki. Isten orcája előtt zajlik az életem. Látó közelben vagyok hozzá. Igen, abban a mélységben, abban a csüggett állapotomban is, amelyben most vagyok. Szabadítását így viszi végbe bennem. Orcája szabadítását úgy hozta egészen közel hozzánk szeretetének teljességében, hogy Jézus Krisztusban jött el hozzánk. Annyira, hogy Pál apostol egyenesen azt mondja, Jézus Krisztus képe, megjelenítője, képe a láthatatlan Istennek. Eleink gyakran mondogatták, coram Deo, azaz Isten színe előtt. Coram Deo, Isten színe előtt zajlik az életem. Azt kéri Istentől a zsoltáros az egyik versben, küldje el világosságát és hűségét, azok vezessék őt a szent hegyre, a templomba. Hadd menjek be az Isten oltárához. Az Isten oltára a vele való találkozás minősített helye volt az Ószövetségi korban. Így induljunk a holnapjaink felé. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Jézus a Gecsemáné kertben erre a zsoltárra utalva mondta, ugyanezeket a szavakat idézi be szabadon, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Aztán azt mondta tanítványainak, maradjatok és vigyázzatok én velem. Maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És a lélek és a mennyasszony azt mondja most a sárospataki gyülekezetnek, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mai igénk a csüggedésünkről szól. Megismertük csüggedésünk tartalmát, megismertük továbbá annak ismerthető jeleit, végül pedig kerestük, s hiszem, hogy megtaláltuk Isten válaszát arra, hogy ő hogyan szabadít meg bennünket a csüggedésünkből. Ezért szeretett gyülekezet, vigyázzatok és imádkozzatok. Vigyázzatok és imádkozzatok. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Hála van bennünk, Urunk, mert a tiédet nem akarod csüggedésében hagyni. Ezért indultunk meg, mint szarvas a bővíző forrásvízhez, ahol szomját megelégítheti, mi is az élet szomjunkkal feléd. Felnyitottad szemünket, hogy lássuk a helyzetünket, de kiutat is mutatsz nekünk. Emeld fel tekintetünket hozzád, mert a lecsüggesztett tekintet csüggetté tesz bennünket. Szeretnénk a hétköznapjainkban is érezni áldott jelenlétedet. Ezt kérjük betegeinkre, akik kórházban vagy odahaza a világhálón keresztül hallgatják igédet. Légy irgalmas hozzájuk, enyhíts terheiket. Ölelő karod hordozza a gyászolók fájdalmát. Amikor ajándékaidban, haláleset kapcsán is megkevesbedünk, azt emberi erő nem hordozhatja el. Egyedül te tudod azt megtenni, aki drága életeket adtál eddigi utunk során is, akik által az életünk teljesebbé lett. Áldásodat kérjük gyermekeinkre, unokáinkra, akik most kezdik majd az iskolát. Adj kitartást és jó előmenetelt nekik. Népünket, nemzetünket is eléd visszük, Urunk. E jelenlegi határokon innen és túl. Adj békét ott, ahol háborúság és vérontás van. Rád bízzuk magunkat bizalommal. Várunk rád, hogy világosságod és hűséged vezessen bennünket a veled való meghitt közösségbe. Kérünk, életszomjunkat te oldsd meg. Adj bölcsességet, hogy amikor Sion és Hermon között, közötted és a nélküled élhető mindennapok között vagyunk, ne szokjunk bele abba, hogy nélküled is meg lehet lenni. Ébresz szomjúságod bennünk irántad. Emlékeztes bennünket, hogy vigyázzunk és imádkozzunk. Megváltó Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 751. dicséretet. A 751. dicséret mindegyik versét énekeljük, mind a hármat. Az első verse így kezdődik, jöjj el az élet vizéhez. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja. Mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Amen.